kérünk téged, hogy hallgasd meg kegyelmesen a mi könyörgésünket, vezess bennünket úgy, hogy amit kérünk, az valóban a te tetszésedre lehessen. Megadhasd azt nekünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet, mai vasárnapunk oltár előtt fölolvasandó szent igéit, amelyet megírva találunk Lukács szent evangéliumának 19. fejezetében, a 41-től egészen a 48. versekig a következőképpen. Jézus, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásodnak idejét. Azután Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat. Ezt mondva nekik, megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Boldogok, akik hallgatják, befogadják, és meg is tartják Istennek szent beszédét. Valljuk meg hitünket, magasztaljuk a Szent Háromság, egy igaz Istent. Mondjuk el együtt, egy szívvel, lélekkel, örömmel az egész kereszténység hitvallását, ahogyan azt a 12 apostol megírta. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassa meg a keresztény ünneplő gyülekezet mai vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, amelyet megírva találunk Mózes második könyvének 19. fejezetében, az első 7 versben a következőképpen. A harmadik hónapban, azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. Refidimből útnak indulva megérkeztek a Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a heggyel szemben. Mózes fölment Istenhez, Az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal. Hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Ez Isten igéje, igazság. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Mózes második könyvét nemzetközi nevén Exodusnak nevezik. Sokan tudjuk, de azért elmondom, hogy mit jelent ez a latin szó. Azt jelenti, hogy kivonulás. Ebben a könyvben van megírva az a nagy kivonulás, amit az Úr az ő választott népével cselekedett. Mózes vezetése alatt kihozta az egyiptomi fogságból, az egyiptomi szolgaságból az ő népét. Azt gondolom, hogy lenyűgöző a mi számunkra is, hogy hogyan készítette el, és hogyan vitte véghez Isten az ő népének szabadulását a fogság házából, és hogyan vitte be őket az ígéret földjére. Meg a testvéreim, azonban mindaz, ami itt le van írva ebben a könyvben, nem pusztán históriailag igaz. Nem pusztán valami rég volt események nagyszerű leírása, hanem lelki, szellemi értelemben is igaz, és nyugodtan saját magunkra vonatkoztathatjuk. Amikor a választott nép kivonulásáról olvasunk, lehetetlen nem észrevenni azt a csodálatos folyamatot, ami mindig újra és újra megismétlődik, amikor az emberi lélek megszabadul a sátán fogságából. Az a mintegy 3500 évvel ezelőtti Exodus, ami ebben a könyvben le van írva, csak az előképe a mi számunkra annak a nagy Exodusnak, ami az Úr választottaival történik Jézus Krisztus vezetése alatt, a bűn és a sátán szörnyű rabságából. Tulajdonképpen az egész keresztényi életünk egy nagy Exodus, egy nagy kivonulás a bűnnek, a világnak az ölelő karjai közül. Egyre teljesebb elszakadás a sátán uralma és befolyása alól. De nagyszerű az, drága testvéreim, amikor megérint bennünket az Isten szent lelke, amikor tudatára ébredünk annak, hogy a sátán rabságában vagyunk, de amikor tudjuk azt is, mert Isten szent lelke kinyilvánítja előttünk, hogy van valaki csupa nagy betűvel, aki éppen azért jött, hogy onnan a sátán rabságából téged, testvérem, kimentsen. Nem nyugtalan ma a szíved, drága testvérem, nincs honvágyad a mai napon az ígéret földje felé. Nem akarsz egy nagy, forró vágyakozással kivonulni onnan, ahol eddig éltél, egy tiszta, egy szent, egy boldog világba. Mert boldog az a lélek, akinek a számára egyre sürgetőbb szükséggé válik a saját életében az Exodus. A nagy kivonulás. Meg a testvéreim, Isten azért engedte meg Ősagárdon már második ízben a missziós napoknak a megrendezését, mert ezt az Exoduszt végre akarja hajtani. Le akarja törni a mi rabbilincseinket. Ki akar bennünket hozni elnyűjt bálványaink, hamis vallásosságunknak a világából. Meg akarja felettünk törni a gyűlöletnek, a terméketlenségnek, a kárhozatnak és a halál szellemének az erejét. És ahogy ez megtörtént, az Úr még valamit akar, óriási dolgot a mi életünkben. Szövetséget akar velünk kötni. Ahogy Izrael népétől hűségesküt várt az Úr, hogy elpecsételhesse őket saját magának, hogy saját népévé legyenek, ugyanúgy Krisztus Jézus vére alatt, bűneiből megszabadult népétől, és ezt a hűségesküt kívánja az Úrítő sagárdom. Egyiptomból kijöttünk a bűn szolgaságának a kárhozatos helyéről. Refidimnél pedig megálltunk. Mi történt Refidimnél, drága testvéreim? Hát először is tudjuk azt, hogy itt ütötte meg Mózes a sziklát, hogy vizet nyerjen belőle a nép számára. Ó, hányszor ittunk az élő víz hűsítő forrásából itt ősagárdon. Drága testvéreim, nem is egyszer, de sokszor mondtuk, hogy élő ige hirdetések hangoztak az Isten szolgáinak a szájából. De aztán más is történt ám Refidimnél. Ott folyt le az amálékiták elleni ütközet is. És Izrael megnyerte Amálék ellen a csatát. Megnyerte az ellenséges nép ellen a csatát. Ó, hányszor kellett nekünk is, drága testvéreim, csatákat vívnunk a világ fiaival, a világ meg nem értésével, a világ kivetésével, saját romlott óemberünk kívánságaival. Mennyiszer, de mennyiszer állított bennünket talpra az Isten, és nem hagyta, hogy elbukjunk a kísértésben, és legyőzte Amálék szellemét. És most már nem lehet hallgatnunk. Most már, ahogy Izrael népe is, megérkeztünk a sínai pusztájába. A sínai hegyjel szemben állunk. Ez a hegy, drága testvéreim, ki ne tudná közülünk, a törvényadásnak a hegye más nevén, a Hóreb, ahol Isten kijelentette magát Mózesnek, a nép vezetőjének, és azt mondta ennek az áldott vezetőnek, így szólj Jákob házához, és ezt hirdest Izrael fiainak. És nekem is az a tisztem, drága testvéreim, hogy ezt hirdessem meg a mai napon számotokra. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld, papok királysága, és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell nekem is elmondani. Ezt az óriási üzenetet kell nekem is átadni nektek, testvéreim. Figyeljük meg, különösen a 6. versben, milyen igazi robbanó anyag van benne. Azt akarja az Isten, hogy papok királysága, hogy szent nép legyetek. Ezt akarja az Isten velünk megtenni. Nem kevesebbet, drága testvéreim, azt kívánja, hogy ősagárd népe egy szívvel, egy akarattal teljesen neki adja magát, hogy teljesen megszentelődjünk. És ahogy ezt én már tavaly is elmondtam a ti számotokra, éppen ezen a missziós napon szeretném most ezt megerősíteni. Azt akarja Isten, hogy erről a helyről, ősagárdról áldja meg a környező településeket, a körülöttünk élő embereket. Istennek nagy tervei vannak ezzel a gyülekezettel. Azt akarja, hogy úgy szolgáljuk őt, mint papjai. A pap olyan ember, drága testvéreim, aki a szent dolgoknak van odaszánva. A szent dolgoknak van elkötelezve. Olyan Isten dolgait tudó és látó, nem csak elhívő ember a pap, aki az Isten dolgaiban forgolódik, aki személyesen magától, Istentől veszi az üzenetet, a tennivalót, aki képviseli Isten népét az Isten előtt, aki odaállhat az Úr elé, és elmondhatja, hogy milyen helyzetben van most az Isten népe, aki meghirdetheti az Isten nevében a szabadulást. Az új szövetségben, Péter első levelében láthatjuk, hogy valóban Isten minden Krisztusban hívő papságáról tanít. Ugye emlékszünk erre az igére, így szól. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. A hívőknek, testvéreim, részük van, részük kell, hogy legyen Jézus Krisztus papi munkájában. Ezt mondja ki az ige. Mert az emberekhez el kell vinnünk Krisztus igéjét, az ő szabadításának, az örök életnek az örömhírét. Ezt azonban csak azt tudja megtenni közülünk, aki az ő vérében való szabadulást már átélte, aki szent élet, aki neki áldozta az életét. Drága testvéreim, mit gondoltok, miért van ilyen égetően mindez az Atya szívén? Azért, mert mára sajnos oda jutottunk ebben az országban, hogy a papok, az előjárók, ugyanúgy, mint Izraelben, akik egyébként a nép vezetői is voltak, nem adják meg az örökkévaló Istennek a maximális neki kijáró tiszteletet. És csodálkozunk és panaszkodunk, drága testvéreim, hogy törvénytiprás van, hogy a jogorzás korát éljük. Ne csodálkozzunk, amikor nincsenek a papok a helyükön, amikor nincsen Isten királyi papsága a helyén. És ez mindannyiunkra vonatkozik, testvéreim. Nem vagy a helyeden, ha nem vagy a várfalon, őrségben. Ha ez így folytatódik tovább, akkor sajnos meg fogjuk élni, ennek már vannak súlyos jelei, hogy teljes tiszteletlenség, sőt, az anarchizmusnak a kora is ránk köszönhet, mert nem tiszteljük az örökkévaló Istent, mert nem adjuk meg neki a teljes tiszteletet. Az Úristen ezt nem akarja. Ettől akar bennünket megőrizni. Azért sürgeti az ő dicsőségét Magyarországon. Azért sürgeti az ő dicsőségét itt Ősagárdon. Mert nem akarja a mi pusztulásunkat. Mert végtelenül szeret bennünket. Ezért van az Atya szívén ez az üzenet. Fel kell állni a papok királyságának közöttünk, testvéreim. Nekünk kell örködnünk az Úr asztalának szentsége és tisztasága körül. Mit jelent ez a kijelentés? Azt jelenti, hogy a mózesi törvényekben pontosan körül van írva, hogy milyen áldozati állatokkal lehet áldozni. Csak a hibátlan, az épp bárány kerülhet az oltárra. De sajnos abban az időben a papok saját hasznukat tartották fontosabbnak, előre valóbbnak az Isten dicsőségénél, és ezért elfogadtak az áldozatra sérültet is, vakot, sánta áldozati állatot. Nem merték megmondani a népnek, hogy ilyen áldozatban nem gyönyörködik az Úr. Örültek, hogyha hozott valaki valamit az Úr oltárára, mert akkor nekik is jutott valami ezekből. Ó, drága testvéreim, szomorú, hogy lelkészként, papként kell ezt mondani. Ó, nem így vannak ma is az egyház papjai. Azt mondják, hogy örülnünk kell, hogyha ebben az istentelen világban szánnak valamit az emberek az Istenre. Azt mondják, hogy örülnünk kell annak, hogyha legalább néhány ember ül a templom padokban, hogyha keresztelést kérnek, hogyha házasságukat Isten előtt szeretnék megáldatni, hogyha egyházi temetést igényelnek. Hát ez valamivel mégiscsak több ebben az istentelen, posztmodern korban, igaz, mint a semmi. A valka, béna, sánta áldozati állat mégiscsak több, mint hogyha semmi sem kerülne az Isten oltárára. Csak a nagy kérdés az, drága testvéreim, hogy elége ez a mi Urunknak is? Elége mindaz neki, amit mi az ő oltárára elhozunk? Ma több egyházi felső vezető is mondja szerte az országban, hogy nem kell elriasztani az embereket az alkalmainktól azzal, hogy megkérdezzük tőlük, átadtad-e már a szívedet az élő Úr Jézusnak? Van, aki azt mondja, hogy nem kell szektáskodni az ilyen érthetetlen szavakkal, hogy Jézus vére, meg megváltás, meg megépült ember, meg életszentség. Ez olyan fölösleges, idétjemúlt, porosz szavak. Nem mondjuk az embereknek, hogy sokszor még a hitünk alapjait sem ismeri. Gondoljunk például a Szent Háromság tanára, mennyi hiányosság van ezen a területen. Ne merjük nyíltan megmondani az embereknek, hogy mielőtt az úrvacsorához járulnak, őszintén le kell tenniük bűnvallásba a vétkeiket. Ne merjük elmondani a hitetlen esetleg közömbös szülőnek, hogy a gyermekét a hit útján kell vezetnie. Bizony ne merjük nem elfogadni a nem hitből fakadó áldozatot, mert félnünk kell attól, hogy esetleg olyan sokan megsértődnek, hogy elfordulnak az egyháztól, hogy kiürülnek a templomok, és akkor becsukhatjuk egy szép napon az ajtókat. Meg a testvéreim, Spurgeon mondott valami nagyon-nagyon mélyen megrázót. Figyeljük csak ezt meg. Egy helyütt azt írja, hogy lesznek olyan lelkészek, olyan papok, akik felé a pokolból egy egész gyülekezet fogja kiáltani, hogy ezt neked köszönhetjük, hogy ide kerültünk. Mert nem mertél rámutatni a bűneinkre, mert a saját népszerűségedet kerested, mert udvarolni akartál Isten népének, mert nem merted megmutatni nekünk az erőteljes Krisztus követés útját, mert nem bányáztad ki számunkra tisztán és igazán Krisztus igéjének a kincseit, mert féltetted a megélhetésedet, féltetted, hogy nem lesz állásod, és ezért nem mertél beszélni. Átkozott vagy. Nem elég, hogy magadat is kárhozatba taszítottad, hanem minket is magaddal rántottál. Ó, drága testvéreim, nagyon súlyos szavak ezek, és én nem szeretném, hogyha ősagárdért ilyen rettenetes szavakat kellene majd egykor hallanom. Ezért, drága testvéreim, ebben vezetett engem az Úr, és el kell mondjam nektek, akkor is, hogyha ez sok fájdalommal fog járni nektek, és sok megpróbáltatással fog járni az én számomra azt, hogyha valaki vak, vagy sánta, vagy béna áldozati állatot hoz az Úrnak. Mert az Úr azt nem fogadja el, drága testvéreim. Az Úrnak sajnos nem elegendően épp engesztelő áldozat a mi szívünk, mert az nem tiszta, mert az nem épp, mert az nem szeplőtelen, hanem a sajnos bűnös és törött. Nem hozhatjuk el engesztelő áldozatként a mi jó cselekedeteinket, a tehetségünket, a fizikai erőnket, pénzbeli adományainkat bűnért való engesztelésért, mert azt az Úr nem fogadja el. Nem gondolhatjuk azt, hogy a mi imádságunk tökéletessége, vagy az egyház fenntartói járulék, vagy a mi munkánk az elegendő a mi bűneinkért, hogy azzal kiengesztelhetjük a haragvó Istent. Drága testvéreim, nagyon nagy alázatbeli lecke, amikor ki kell mondjuk azt, hogy nincs bennünk semmi, és nem is tudunk produkálni semmit a világon, amiben az Úr gyönyörködni tudna. Egyetlen egy dolog van ezen a világon, amiben az Úr gyönyörködik, az pedig az ő szerelmetes egyszülöttje, az Úr Jézus Krisztus. Ő az egyetlen, a tökéletes, a tiszta, az épp engesztelő áldozat. Ő vállalta az engesztelést önmaga áldozatul adásával, értetek is, testvéreim. A megfeszített Jézus Krisztus az egyetlen engesztelő áldozat, akit Isten elfogad a mi bűneinkért. És az a dolgunk, hogy a benne való teljes életet, boldog örök életet meghirdessük, mint szent királyi papság az emberek előtt. Hogy el ne vesszenek, hogy a kárhozatból minket ne vádoljanak a ránk bízottak. Meg a testvéreim, az ágendabeli liturgikus előírás szerint mai textusunkhoz már nem tartozik hozzá a 8. vers. Én szeretném most felolvasni nektek. Itt szól a 8. vers. Az egész nép egy akarattal felelte. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Különös, hogy ez az ige vers kimaradott ebből a textusunkból. Vagy nem különös mégsem, hogy kimaradt? A döntést ugyanis nekünk kell meghoznunk. A kérdés nyitva marad, drága testvéreim, hogy letesszük-e a hűség esküt a mi Urunknak, Istenünknek. Mózes lejött a hegyről, és elmondta szó szerint a nép vezetőinek azt, amit Isten parancsolt neki. Elmondta a népnek, hogy mit akar az Úr, úgyhogy ő megtette a maga maximumát. Beszélnie kellett, hogy most nekem is beszélnem kellett előttetek, testvéreim. Missziós napjainknak az a fő címe, az az igei mottója, válasszátok az urat Sion udvarain. A nagy király palotájának udvarain vagytok, testvéreim. Ő megengedte, hogy ti az ő udvartartással legyetek. Megengedte, hogy erről az udvarról bármikor Jézus Krisztusért az ő szent szín elé lépjetek. Papok királyságának, szent nemzetnek hívott el benneteket, hogy az ő népeként képviseljétek őt a magatok helyén, a családotokban, a munkahelyeteken, az utcán, mindenütt, amerre csak jártok. De választanotok kell ezen a napon, ma kell választani az urat, vele vagy nélküle. Nem lehet egy kicsit ide is, meg egy kicsit oda is. Nem lehet egy kicsit a Szent Isten útján menni, meg egy kicsit a világnak is udvarolni. Az Úr ezt a választ várja tőlünk, amit itt a nép mondott. Mit mondott a nép? Figyeljük csak meg a 8. versben. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott nekünk. Maradéktalanul megtesszük mindazt, amit az Úr mondott nekünk. És Mózes megvihette, boldog ember volt, megvihette az Úrnak a nép igenlő válaszát. Én milyen választ vihetek tőletek, drága testvéreim, az örökkévaló Istennek? Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, itt állunk mindannyian szemben, a sínai pusztáján, a sínai hegyel, lélekben, ahol várjuk a te szavadat, megkaptuk a te üzenetedet, megkaptuk a te konkrét felszólításodat a választásra, és köszönjük, hogy ez elhangzott, és köszönjük, hogy ez helyre igazított, és köszönjük, Urunk, hogy van még lehetőségünk téged választani. Vizsgálj meg bennünket, vizsgáld meg a szívünket, vizsgáld meg a cselekedeteinket. Vizsgáld meg a szavainkat és a gondolatainkat, és teljesen tisztíts meg. Teljesen tegyél a te szent, elkülönített királyi papságoddá bennünket. Add, hogy ezen a napon minden szívben, minden lélekben megszülessen a választás igenje. Igen, megcselekesszük mindazt, Urunk, amit te mondtál nekünk. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet a drága igével a mai napon Máté 10:22-ből. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Szeretnék előre is köszönetet kifejezni minden kedves testvérünknek, aki úgy fizikai munkájával, úgy adományaival, úgy bármilyen szolgálatával hozzájárult és hozzájárul a missziói napok megrendezéséhez. Legelőször is megemlékezünk drága testvérünkről, akit az elmúlt héten kísértük el feltámadásáig utolsó földi útjára. Idősebb Agárdi Andrástól kellett búcsút vennünk. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy megajándékozta őt 83 esztendővel, hogy eddig is a miénk lehetett. Imádságunkban, szeretetünkben hordozzuk őt és a gyászoló családtagokat. A gyászoló család ebből az alkalomból gyülekezetünk javára 10 000 forintot adományozott. Egy drága igével emlékezünk meg eltávozott testvérünkről, János 8:12 alapján. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. és fájó szívvel emlékezünk meg Szvetlik Zoltán testvérünkről, aki már 20 esztendővel ezelőtt távozott el körünkből. Az egyház javára a gyászoló család 5000 forintot adományozott. Intervízer Attiláné szeretetasszony testvérünk emlékezik meg családjával együtt, drága unoka öcsre. Hordozzuk a gyászoló szíveket, és oly régen már eltávozott testvérünket az Úr előtt imádságban. Most tehát énekeljük el a fő énekünknek az utolsó verszakát, majd az Úr kegyelméből megáldom az új kenyeret, azután nagy könyörgés lesz, majd a záró énekünk után az ároni áldással és a himnusz eléneklésével zárjuk le istentiszteletünk első felét, majd ezután közvetlenül terítjük meg az Úr szent asztalát, és hívogatjuk ide kedves testvéreinket. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.